Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, megkülönböztetett tisztelettel, Eszlény János evangélikus lelkész urat, Marcettyát is. Szeretettel köszöntöm testvéregyházak hívő tagjait, evangélikusokat, reformátusokat, nem tudom, vannak-e itt baptisták esetleg, de minden kedves vendégünket nagy szeretettel köszöntöm, és természetesen a Kistapcsai Katolikus Egyházközség tagjait is. Kedves testvérek, ma a világ négy égtáján élő testvéreinkkel együtt imádkozunk az egyház látható egységéért. Az Isten tisztelet anyagát a közel-keleti egyházak tanácsa készítette elő. A bibliai szövegek választásán az újszülött királyhoz látogató napkeleti bölcsek története ihlette, amit megírva találjuk Szent Máté evangéliumában. Ezt olvashatjuk, láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Függesszük tekintetünket a ma napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen. Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökerétől elszakítottat. Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világossággá, amely a megváltó Jézushoz vezérel másokat. Könyörögjünk, dicsőség neked mindenható Atyán, hogy kijelentetted magadat teremtett világodban, és minden ember színed elé hívsz. Láttuk Jézus csillagát életünkben, és eljöttünk, hogy imádjuk őt, mint egykor a napkeleti bölcsek. Ma felajánljuk magunkat neki, és kérjük, hogy a Szentlélek legyen jelen közöttünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Testvéreim, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen imádkozhassunk Urunkhoz, Istenünkhöz. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyíts a töredelmes szívőeket, Uram, irgalmazz. Jézus Krisztus, eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Evangéliumi részt olvasok Máté írása szerinti evangéliumból. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Ezek az evangélium igéi. Kedvesek, a mai ökumenikus imaheti alkalomra ezt az igét választottam a kiírtak közül, nem véletlenül. Sokat gondolkoztam azon, hogy mit érdemes felolvasni, és miről érdemes szólni. Egy olyan időszakban, amikor össze tudunk jönni, és nagyon nagy a világban a sötétség. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a téli időszakot érjük, hanem arról, hogy nagyon sok minden dologban nem találjuk a kiútat. Nagyon sok minden dolog összekeveredik is, és valahogy zajra lesz. És azt olvassuk ebben a történetben valami ugyanilyet, hogy az Úristen változtatni akarja az életünket. Azért, hogy ne maradjunk sötétségben. Amikor együtt vagyunk az ökumenikus imaheti alkalommal, akkor én megszoktam azt, hogy amikor eljövünk a római katolikus templomba, akkor ott mindig ragyogóbb a fény, azért mert még ott vannak a karácsonyfák. Aztán a testvérektől megtudtam, hogy itt most már nem maradtak, meg ki kellett tenni, mert már igen, ilyen szemeteltek. De hogy akkor is, hogy valami fény ragyogja be az életünket. Akár azzal, hogy együtt vagyunk, akár azzal, hogy egy helyre megyünk közösen, és látjuk azt, hogy a falvakban és a városokban hogyan tudnak összejönni a gyülekezeteknek a tagjai egybe. Valami fény ragyogja be az életünket. És ez így van akkor is, amikor megjelent Jézus 2000 évvel ezelőtt, akkor azt mondjuk, hogy Jézus közöttünk van. Két reakciót ír le a Szentíró. A következőt mondja, az egyik az, amikor megjelenik az égen, az a bizonyos csillag, ami elvezeti a napkeleti bölcseket Jeruzsálembe, vagy éppen Betlehembe. Követik azt a csillagot, és elmennek, és azt mondják, hogy keresjük azt a bizonyos valakit, aki megszületett, azt a királyt, aki most itt van. És szeretnénk, hogy át tudjuk neki adni az ajándékot, merre mutassátok meg. Valamiféle vágyakozás van az emberek életében, hogy de jó lenne Jézus közelében lenni. Mert ott valami változás történik, ott valami beteljesedés. Nagyon sokan várták Jézust, hogy megérkezzen végre, és rendet tegyen embereknek az életében és a világban. Aztán pedig azt olvassuk, hogy mi történik a másik. Azt halljuk és azt látjuk, hogy ezt olvastam, nyugtalanság fogta el Herodessel együtt, vele együtt egész Jeruzsálemet. Ott, ahol Jézus megjelenik, kedvesek, ott mindig történik valami olyan dolog, amit az embert nem tanítja. Ami az embert kimozdítja. Nem mindig jó Jézus közelében lenni. Mondom ezt én lelkészként. És el tudom mondani, hogy miért. Azért, mert Jézus nagyon szeret bennünket, ezért jött közénk, és szeret annyira, hogy nem akarja, hogy olyanok maradjunk, mint amilyenek vagyunk, hanem változtatni akar az életünkön, hogy életünk legyen. Már pedig változni nem könnyű. A változást nagyon kevesen szeretik. Szeretünk kényelmesen ülni, szeretnénk a megszokottban ülni. És Jézus ezt nem hagyja. Számtalanszor megmozdít bennünket, és kimozdít bennünket az élet helyzetünkből. Kimozdít bennünket a mélységeinkből, ott, ahol már valahol megszoktuk. Herodes királyék azt érték meg, hogy nagy nehezen sikerült kivívni valamiféle kényes egyensúlyt, mint hogyha ilyen pengelyen táncoltak volna a zsidóság és az elnyomó római birodalom között, hogy most viszonylag béke van. Most nyugalomban végre a Közel-Keleten. Most végre nincsen háború. És erre most jön valaki, egy új király, aki lehet, hogy fel fogja az egészet rúgni. Emlékezzünk vissza arra a Jézusi, vagy pontosabban szentírási történetre, amikor Jézust elfogják, és akkor azt mondja az egyik főpap, hogy inkább egy halljon meg a népét, mint az egész nép halljon meg. Inkább nem csak a megszokott dolgainkat. Inkább hagyjuk az egészet olyan szépen egyensúlyban. A fizika nagyon szépen nevezi ezt, hagyjuk holt ponton. A holt pont pedig az, amikor a test nem mozog, amikor nem mozdul. És az Isten alapvetően mindig is megmozdító Isten volt. Amikor megteremtette a világot, azt mondta, hogy legyen valami más. És elindította a teremtésnek azt a gyönyörű folyamatát, amikor azt mondta, legyen világosság, és beragyogta a sötétséget az ő fénye, és látta Isten, hogy a világosság jó. Csak hát a világosság meg tudja mutatni az életünknek az árnyoldalait is. A világosság meg tudja mutatni a szennyes mi voltunkat. Emlékszem rá, gyerek voltam, 8-9 éves, amikor egy nyári táborban vettünk részt, ilyen kántorképző, 2-3 hétig, nem tudom kántorizálni, csak és vettem 2-3 alkalommal, és egy újra tudom pötyörni valamit. És a következő történt, hogy édesanyám az álló Isten tiszteletre adott nekem egy fehér nadrágot. Szeretném megmondani a szülőknek, hogy 8-10 éves fiúknak senki ne adjon fehér nadrágot. Én nagyon szerettem akkor rohangálni, és ennek a Kátorkítő Intézetnek gyönyörű kertje volt, és gyönyörű zöld volt rajta, és térdeltünk, és csúsztunk mindenfelé. Hát az én térdem az a szép, tiszta fehér nadrág jó zöld lett, és koszos lett. És nem az volt a probléma, hogy zöld és koszos, amikor elmentünk az Isten tiszteletre, hát én valahol ott hátul ücsörögtem, és ott a templomban hátul azért ücsörögni, mert ott nem látják az embert. Én látok mindenkit. És következő történt, akkor azt mondták, hogy hát akkor most minden hallgató jöjjön ki egy áldásra. És nekem a hátulról előre kellett jönnöm, ahol kaptam egy áldást, és úgy kellett visszamennem szégyenkezve, hogy mindenki látta, a Fóti Evangélikus templom jóval nagyobb, mint a kistarcsai római katolikus, talán 2-3-szor akkora az út, és hogy éreztem azt, hogy mindenki azt nézi, hogy milyen szép zöld nadrágom. És azt éreztem, hogy ezt nem szívesen mutatom meg senkinek, de hát muszáj. Ki kellett jönnöm? Kedvesek, Jézus alapvetően így szokott bennünket kihívni. Amikor megjelenik az életünkben, akkor rávilágít, amikor bevarjogja az életünket, rávilágít az életünknek a mélységeire is, és a szentesére is. Ha kell, kiveszi a szemünkből a gerendát is. Rámutat, hogy ott van. Nem a másik szemében mutatja meg a szátát, vagy a gerendát, hanem a miénkben. És azt mondja, hogy mi az, amit nekünk kell változnunk ebben. Jézus azért jött, hogy bennünket változtasson. Nem akar bennünket a holdponton hagyni. Nem akar bennünket kárhozatban hagyni. Hanem azért jött, hogy megváltoztassa az életünket. És ez néha rémisztő. Érdemes belegondolni, kedvesek apa, hogy az Isten milyen kérdéseket ad elénk. Milyen élethelyzeteket. Én olyan ember vagyok, és szerintem a testvérek talán sokkal többen is magukra ismernek, hogy nem szeretem a változást, mert félek tőle. Mert ismeretlen. Mert arról van szó, hogy kényelmetlen, mert fájdalmas. Amikor tanulni kell valami újat, és az Isten szokása szerint, amikor megmozdít bennünket, akkor ez a mélységet be szokott vinni. Amikor Heródes király meghallotta, hogy van egy új király valahol, aki nem ő, azt tudni kell a történelemből, hogy Heródes királynak sok felesége volt és több gyermeke. Azért, hogy ő hivatalban maradhasson, 40 gyermekét ő lette meg. Mondhatnám korabeli szokás. És azt mondta neki, így kell élnie. Akár azért, hogy ő maradjon hatalmon, akár pedig azért, hogy megtartsa a népet. És beérkezik Jézus azért, hogy valamit változtasson, új király. Nyugtalanság fogta el. Egész egyszerűen egy olyan szó szerepel itt a görögben, amit új szövetségben írtak, amit úgy is lehet fogalmazni, hogy rettegés. Érdekes, egyetlen fordításunk sem fordítja itt. Megnéztem a római katolikus, a különböző fordításokat, meg a protestásokat is, egyik sem mondja azt, hogy megrettem volna szívében. Márpedig erről van szó. És Jézus jött kimozdítani a kényelemből, a megszokottból, a holdpontból, azért, hogy életet adjon nekünk. 1000 évvel ezelőtt a mai Anglia területén élt egy teológus, nagyon nagy hatású volt, Canterbury Anselmusnak ismerem én, a testvérek talán többen ismeri Anselmnek, lehet, hogy szent is, elnézést, ezt nem néztem utána, de valószínűleg ő szent. Szent, én beszélem. Szent. Canterbury Szent Anselm. És a következő, írt egy gyönyörű könyvet, aminek az a címe, hogy miért lett az Isten ember. Válasz nagyon egyszerű. Azért, hogy mentsen minket. Azért, hogy rámutasson az életünkben az Isten hiányunkra. Hogy megmutassa azt akár nekünk keresztényeknek is, hogy mit jelent az, hogy esetleg nem vagyunk a helyünkön. Pedig benne vagyunk a hitünkben, benne vagyunk a szokásainkban, benne vagyunk az izmusainkban, amiről Eperjes Károly mondta azt nagyszerűen című rész, hogy minden egyes izmus mögött az alapja az az egoizmus. Mi az, amiben mi élünk? Mi az, amitől nem tudunk megszabadulni? királyok akarták megölni. Megérkeztek a napkeleti bölcsek, akiket mi királyoknak nevezünk. A napkeleti király, a három király, ugye szoktuk mondani. Ők azért mentek oda, nagy valószínűséggel, mert nagyon várták, hogy valami történjen ebben a világban, akár csak az ő életükben is. Ott van egy másik király, Herodes, aki pedig nem akarja az életében változást történjen. Én azt hiszem, kedvesek, az életünkben talán mind a kettő megtörténik. Nagyon sokszor várunk arra, hogy valami történjen a világunkban, mert nem tudunk ebben élni. Valami nagyon abnormálissá válik. És másik oldalon pedig azt mondjuk, hogy nem nagyon szeretnék megváltozni, mert fájdalmas. És amikor megérkezik közénk Jézus, akkor olyan mondatokat, olyan üzeneteket mond számunkra, amelyek rémisztőek. Most azt, amikor azt mondjuk például, hogy Jézus bűnösöket fogad magához, mi ezt nem igazán értjük már. Azt, hogy leprásokat tisztított meg, azt, hogy vámszedőkkel tűnt le, és velük együtt volt, mi ezt már nem igazán értjük. Hadd mondjak néhány mai példát. Tavaly prédikációban, amikor a református templomban voltam, ezt említettem, elnézést kérek, hogyha valakinek ez nagyon unalmas lesz már. Mi a helyzet a migránsokkal? Mi a helyzet a migráció kérdésével, amikor itt vagyunk mi, Európának a közepén, Magyarország szívében? Minket nem érdekel különösebben az, hogy mi van az ország határokon kívül. Maradjanak csak ott. Ne is lássuk őket. Féltünk, fájdalmakkal küzdködnek, de nem érdekel bennünket. Mit kezdünk velük? És ennek az izmusok olykor még azt, hogy akkor nehogy már felfordítsák az életünket. Félértés nyerség. Remélem megértik. Nem ide és nem oda akarok beszélni. Nem politikai állásfoglalásról beszélek, hanem arról, hogy megértjük-e az Úristen, azért hozta ezt a bizonyos helyzetet ránk, hogy mi mit kezdünk vele, hogyan viszonyulunk. Van-e a kereszténységnek szó szerint krisztusi viszonyulása a másik ember felé? A jelenlegi problémánk. Evangélikus egyházon belül valami meghasonlás kezd indulni, és tudom, azt a római katolikus felekezet is belemített ebbe a kérdésbe, amikor többen aláírtuk a novemberi állásfoglalást, mit kezdjen az egyház a homoszexualitással? Mit kezdjünk a tisztasággal? Mit kezdjünk a nemi élet szépségével? Mit kezdjünk azzal, hogy valakinek joga van, és valakinek azt mondjuk, hogy nem, joga nincsen, de mit tudunk kezdeni ezzel a kérdéssel, amikor azt mondjuk, hogy szeretettel, irgalommal kell feléjük irányulni, de valahol azt kell mondani, bocsánat, az Úristen más nem enged. Megszomor. Fölkavar az Úristen mindannyiunkat. Itt vagyunk a választások előtt. Kedvesek, nem egész három hónap múlva választunk. Nem az a kérdés, ki hova fogja tenni az X-et. Nem az a kérdés, kinek mi a meggyőződése, hanem ezekben a szélsőséges, ezekben a nagyon kristálytiszta helyzetekben meg fog mutatkozni az, hogy mit él a mi hitünk. Félértés nyerség nem azt, hogy ki fog győzni, hanem azt, hogyan tudjuk elfogadni azt a helyzetet, amit az Úristen ránk hozott. Hogyan tudjuk elfogadni a másikat, aki esetleg másképp gondolkodik ebben a kérdésben. Meg tudjuk-e érteni azt, hogy esetleg, ha nem az történik, amit mi szeretnénk. Ha valaki azt mondja például, hogy nem akarom, hogy ez a társaság kerüljön hatalomba. Vagy éppen azt mondja, nem akarom, hogy ez a társaság kerüljön újra hatalomba. Mi van akkor, hogyha az egésznek semmiféle következménye nincs az életünkre? Hanem az Úristen majd eldönti, mit akar ebből vagy abból a helyzetből kihozni. A kérdés sosem az, hogy hogyan rendezzük mi az életünket, hanem az, hogy hogyan viszonyulunk Jézushoz. Én tudom, hogy többen élik meg azt az élethelyzetüket, én is. Amikor tele vagyunk kétségekkel, tele vagyunk nehézségekkel, és tele vagyunk fájdalmakkal, sérülésekkel. Mit kezdünk velük a hétköznapokban, hogy mi történt velünk? Kedvesek, mi lenne, ha esetleg ezt úgy kezdenénk megérteni, hogy mi van, hogy ezt az Úristen szándékosan adta nekünk? Hogy valamit változtasson rajtunk. Hogy valami növesszen bennünk. Hogy valami felé elindítson. Canterbury Anselmusnak, Szent Anselmnek a kérdése, miért lett az Isten emberré? A válasz az, hogy azért, hogy bennünket megmentsen. Azért, hogy mi, akik itt vagyunk, azt mondjuk keresztény Európában, aztán ki tudja, hogy az-e. Keresztény Magyarországon, ki tudja, hogy az-e. A keresztény életünkben, ki tudja, hogy az-e. Oda belépjen és beragyogja az életünknek minden egyes mélységét, hogy változtasson. És akkor nagy kérdés, hogy amikor Jézus jön, akkor úgy viszonyulok-e hozzá, mint a napkeleti bölcsek, hogy de jó, hogy itt van, mert az életemben valamit megváltoztat. És nagyon remélem, hogy valamit helyre tesz, megbocsátja a bűneimet, megmutatja az életemben a nehézségeket, és helyemre állít. Vagy éppen valami ellen jött szólni az életemben, hogy mi az, ami nem oda tartozik. Meggyőződésem, hogy a 21. század kereszténységének, és most hadd mondjam, hogy az összkereszténységnek, a teljes katolicitásnak, az egyetemességnek a nagy kérdése nem az lesz, hogy merre tovább Európa, hanem az, hogy mennyire ragaszkodunk a Krisztushoz. Mert volt, aki azt mondta, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ezt értsük itt a mi életünkre is. A kereszténynek vagy mindennél jobban Krisztus követők lesznek, vagy nem lesznek keresztények. És nem lesz kereszténység. Jézus bennünket menteni jött. Hadd mondjam így, az ellenségeit, akik ellene élnek. Az Ószövetségben ezt olvassuk Ézsaiás prófétának az 55. fejezetében, Ézsaiásnak a könyvében, a ti utaitok nem az én utaim. A ti gondolataitok nem az én gondolataim. Amilyen magasan van az ég a földtől, annyira távol van az én gondolatom a tiétektől. Csak hogy az Istennek a gondolata az mindig üdvösséges. Szerintem sok problémával küzdünk, talán többel is, mint kellene. Jézus azért jött, élethelyzeteket azért ad nekünk, hogy ki tudunk-e tartani mellette, megmutassa, mit akar ő az életünkben. Ne felejtsük el, ókorban az időszámítás az mindig királyoktól kezdték. Ezt olvassuk az Ószövetségben Jeroboám király uralkodásának a 8. évében. Nebukadnezár király uralkodásának a 6. évében, és még lehetne sorolni. Nagy Gergely pápának a zsenialitása volt az, hogy Jézus születésétől kezdtük számítani a mi időszámításunkat, amikor Jézus közénk ért. Sokan tudnak beszámolni arról, hogy van a világ időszámítás, ha mondjam, hogy a keresztény időszámítás, és aztán van egy olyan, amikor meg tudjuk érni, hogy hozzám, hogyan érkezett Jézus. Amikor megváltoztatta az életemet, amikor beragyogta, ott valami más történik. Fájdalmasnak tűnik, mert rámutat a bűneinkre is, a hiányosságainkra is, az istentelenségeinkre is. De aztán rákutat arra, hogy ő azért jött, hogy bennünket mentsen. Jézus mindig az elesettek, a megnyomorítottak, az eltiporoltak mellé állt. Ma is ezt teszi. Azért áll te mellé is. Mert téged is eltiporolnak a indulataid, téged is eltiporolnak a mélységeid, a hitetlenségből fakadó körülményeid, és Jézus azért jött, hogy ezeket legyőzze. Jézus nem Heródessel jött harcolni, hanem Heródesért. Jézus nem Pilátus ellen és a farizeusok ellen jött harcolni, hanem a Pilátusok és farizeusokért. Bátran helyettesítsd be a nevedet. Én is ezt teszem. azért jött, hogy bennünket megmentsen. Érdemes megnézni, mi ellen szól Jézus az életemben? Mi az, amivel megrémít, amikor mit van? És mi az, amire indít és biztat, hogy kövessük az ő lábnyomát? Mind a két kérdés üdvösséges. Mert mind a két kérdés arról szól, hogyan viszonyulok Jézushoz. Hogy miért tett az Istenem elé? Hogy neked és nekem életem legyen. Erre hív minket ma is az Isten. Amen.
vezette Krisztushoz. Ma ez a csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett számunkra, és akinek fénye ránk ragyog. Ahogyan a napkeleti bölcsek követték a betlehemi csillagot, most mi is egy csillag alatt gyűlünk egybe, az égre helyezzük a magunk csillagocskáit, az egyház látható egységért egyesítve ajándékainkat és imáinkat. E cél felé haladva életünk együttesen tegyen fényes bizonságot, amely Krisztus ismeretére vezet másokat. Hittel és bizalommal forduljunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten elé. Kedves testvérek, az emlékvágózott részek után majd közösen válaszoljuk, kérünk téged, hallgass meg minket!